Amikor Jézus leült a templomi perselyjel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokasság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele. Egy szegény özvegyasszony pedig oda menve beledobott 2 fillért, azaz 1 krajcárt. Jézus oda hívta tanítványait, és ezt mondta nekik. Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak. Ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen csak volt. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban van, amikor az ember elkeseredik, sőt, gyakran van ilyen, arra a fajta elkeseredésre gondolok, amikor úgy érezzük, hogy hiába hoztunk áldozatot valakiért. Hiába tettünk meg sokat családtagokért, rokonokért. És az nem hozta meg a hozzáfűzött reményeket. Nem, mint hogyha azért tettük volna, hogy valamit visszakapjunk. Nem. Hanem csupán azért arra vágytunk, hogy épüljön a kapcsolat, hogy megértést találjunk, szóval, hogy boldogságban élhessünk. És akkor, amikor látjuk azt, hogy ez nem sikerült, akkor el vagyunk keseredve, mert úgy érezzük, hiába van minden. Szerintem nem csak az én szívemhez szól Bonhoeffernek az a sora, amit énekeltünk, hogy ezek a nehéz emlékeink, ezek biztassanak bennünket, hogy az életünket szenteljük neked. Nem hiába valóak a nehéz emlékek. Nem hiába valóak az elkeseredések. Ezek valahol arra figyelmeztetnek bennünket, hogy hiába áldozunk bármit is bárkinek. Igazából mindent, az egész életünket annak kellene szentelnünk, aki megérdemli. Aki megteremtett. Ilyen csak egy van. Aki megteremtett, aki megváltott, és aki vár magához. A példázatbeli özvegyasszony talán ilyen ember lehetett, egy ilyen elkeseredett ember. Sok nehéz emlékkel a háta mögött. Hiszen mit tudunk róla? Özvegy. Talán gondolt arra, hogy milyen szerencsétlen is ő, hogy Isten elvette a férjét. Ez abban az időben azt jelentette, vége. Nincs szociális háló. Vége a megélhetésének. Látjuk, összes vagyon a 2 fillér. Nem biztos, hogy azt mondta, amit gyakran mi próbálunk gyászoló embereknek mondani, hogy bízzál, hát az Úr adta, az Úr elvette. Áldott legyen az Úr neve. Nem biztos, hogy eljutott idáig, mint ahogyan Jób fogalmaz. És ahogyan valószínű ismerte ő is ezt az igét. Nem biztos, hogy abban az állapotban, lelki állapotban volt, hogy tudta áldani az Istennek a nevét. Vagy tovább megyek, mi már ismerjük Pál apostolnak a gondolatait, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van. Nem biztos, hogy eljutott idáig, hogy ezt ő el tudja fogadni. Valamikor mi elhamarkodottan próbáljuk ezzel biztatni az elkeseredett embereket, hogy jaj, hát majd is, ne úgyis majd javadra fogja formálni. Nem biztos, hogy ilyen elhamarkodottan kellene ezeket a dolgokat mondani. Az igéket citálni. Lehet, hogy azt mondta, hogy hát igen, igen, szeretem az Isten, de hát ez hogy lesz az én javamra? Sőt, még azt is elmerem mondani, lehet, hogy úgy gondolta, hogy én most nem tudom szeretni az Istent. A másik, ami miatt úgy gondolom, hogy ilyen volt ez az özvegyasszony, egy ilyen elkeseredett, két fillérje van. Nem biztos, hogy arra gondolt, hogy de jó, hogy nem vagyok gazdag, mert hát a fülembe jutott, hogy Jézus azt mondta valamikor, hogy milyen nehéz a gazdagnak bemenni az Isten országába, nehezebb, mint a tűfokán átmenni a tevének. De jó, hogy nem vagyok ebben a slamasztikában, én könnyen be fogok jutni. Én nem hiszem, hogy ezt gondolta. Sőt, valószínű, hogy inkább azt gondolta, hogy de távol lehet tőlem az Isten, hogy ilyen szegénységgel vert meg. Megmosogtató számomra, hogy néhány biblia magyarázó szakember, direkt teszem idézőjelbe, de tényleg biblia magyarázó, tudományos szakemberek nem tudják értelmezni ezt az egész szituációt, ami zajlik ott a templomi persely mellett, méghozzá azért nem, mert Jézus ott ül egy bizonyos távolságra a persejtől, és azt mondják, hogy hát ez hogy lehetséges, hogy Jézus látja azt, hogy ez az özvegy asszony mit dob bele a persejbe. Mert az még csak-csak mondhatjuk, hogy lehetséges, hogy mondjuk itt, hogyha tartja valaki a persejt, látja. De Jézus egy távolságban ül. Hogy láthatja, hogy tudhatja, hogy mit dob bele ez az özvegy asszony. És a következő, még nehezebb kérdés, amit ugye feltesznek ezek az írásmagyarázók, hogy hát jó, rendben van, na de azt meg honnan tudja Jézus, hogy ez volt az összes vagyona? Ez már mégiscsak sok, hogy látja a bankszámláját, hogy mennyi nincsen rajta. Nyilván én remélem, hogy azért legtöbben sejtjük, hogy mi a magyarázat. Hát az, hogy Jézus az Isten fia. Az, hogy Jézus a teremtő. Az, hogy Jézus a megváltó. Az, hogy egy az Istennel. Igazából neki nincsen szüksége arra, hogy ott üljön a persely mellett, de mégis érdekes erre belegondolnunk, hogy ő ott van ma is a persely mellett. Érdekes ez a helyzet, hogy nem itt ül mondjuk az első sorban, hanem ezt az elképzelést magunkévá tenni, hogy ott van a persely mellett, ahol, mert lényegében mi a persely? Arról szól, hogy mit adunk önmagunkból. Erről szól. Az adakozásnak ez a lényege. Mit adunk mi önmagunkból? Annak, aki magát a kereszten feláldozta. Hogyan tekintsünk Jézusra ebben a történetben? Hiszen ő van a középpontban, ott ül a persely mellett, nem is az özvegyasszony van a középpontban, hanem ő, aki ma is ott ül és nézi, jaj, de zavaró ebbe bele gondolni. Mert még az is zavaró, hogyha a másik ember látja. Nem szeretjük, nem is kell, hogy lássa. Egyik ember se kell, hogy lássa, ne is figyeljük azt. Hiszen ez mindenkinek a saját ügye. De hát az már nagyon zavaró, amikor Jézusról van szó, és ő tényleg látja, azt is tudja, hogy mennyit teszünk be, azt is tudja, hogy mennyi van otthon, és így tovább. De most valójában mit néz Jézus? A mennyiséget? Vagy az arányokat nézi? Kiszámítja azt, hogy mennyi van otthon, és ahhoz képest hány százalékát hoztuk el a gyülekezetbe? Kiszámolja, hogy ez a fölöslegünkből van, vagy pedig ez a mindenünk? Mit szeretne Jézus velünk? Nekem ez a kérdésem. A múlt héten, amikor az Úr kérdéséről volt szó, hogy ki az Úr az életünkben, és hogy hát választanunk kell, döntenünk kell, hogy kit teszünk meg életünk urává, akkor ugye szó volt arról, hogy azért ez mutatja, hogy ki az életünk ura, hogy mennyit költünk rá, és ugye erről beszéltünk, hogy egy ilyen nagy tartsa viszonylatban, mondjuk trafikokra, olyan 500 milliárdot költ a 4000 nagytartsai ember együttvéve. ugye országos viszonylatban olyan több mint 1000 milliárd forintra jön ki. Még összehasonlításképpen az összegyházak költségvetése 10 milliárd alatt van. Tehát, van egy kis különbség. Ugye ez mutatja azt, hogy kit tesz meg úrnak az ember. De valaki azt kérdezte, és ezen szeretnénk tovább menni. Isten örülne annak, hogyha most ezt a 500 milliárdot, amit elköltünk trafikra, odaadnánk a gyülekezetnek? Vagy Isten örülne annak, hogyha ezt a pénzt mondjuk arra fordítanánk, hogy építsünk egy új iskolát, ne kelljen szenvedni ezzel, hogy nem férünk el, és így tovább? Azt mondom, hogy nem. Nem ez a célja ennek a példázatnak, hogy oldjuk meg az anyagi problémákat egy ilyen logikus gondolattal. Nem. Szerintem azoknak a sok nehéz emlékeknek, amelyekről itt szó van, meg sok nehéz körülménynek, ennek van értelme. Szenvedjünk csak tovább. Mert mi az, amire emlékeztet bennünket sok-sok nehéz dolog ebben a világban? Arra, hogy szenteljük az életünket Jézusnak. Az egyház, ahogy a múltkor mondtam, nem egészségnevelő intézmény. Az egyház nem egy gazdasági intézmény, hogy most megoldjuk ilyen gondolatokkal, ami egyébként sem működne, mert akkor nem számolnánk a bűn realitásával. Nem egy gazdasági intézmény, amely arról szól, hogy hogyan oldjuk meg a költségvetési hiányokat. Nem. Az egyház lélekmentő intézmény. Ezért nevezik, ezért szokták gyakran hajóként ábrázolni az egyház, ahová megmentik, kimentik a vízben fuldoklókat. Még egyszer mondom, az érdekel engem, hogy mit szeretne Jézus velünk. Szeretné azt, hogyha amit fölöslegesen kidobunk, adjuk neki? Nem. Mert ez, mondjuk, hogyha erről van szó, a 500 milliárd, az a fölösleg. Az a fölösleg, az nem, arra nincsen szükségünk. Nagy pénz, de fölösleg. Vagy azért kell adnunk az Isten dolgaira, hogy az előttünk álló télen is tudjuk majd fűteni a templomot? Nem ezért kell adni. Szeretném tisztázni azt, hogy az a persely, amelyről itt szó van, az önkéntes adományoknak a helye volt. Ugye meg volt persze ugye a Jézus korában a kötelező, úgymond egyház fenntartói járulék, amely a termésnek, minden jövedelmüknek ugye a 10%-át jelentette. Ezen fölül volt a persely. Nem kötelező. Ezen a vonalon szeretnék tovább menni. Nem kötelező. Valaki így fogalmazott egy néhány évvel ezelőtt, hogy ugye nem kötelező, hozott egy szép adományt, és azt mondta, hogy de ugye nem kötelező adni, csak akkor, hogyha úgy érzi az ember. Azóta elég sok év eltelt, és most azóta úgy érezte, hogy nem kell adnia. Most akkor hogy van ez? Nem kötelező. Tényleg arról van szó, hogy ahogy érzi az ember. Sok gazdag a történetben úgy érezte, hogy sokat kell adni. Az özvegyasszony úgy érezte, ahogyan érezte. Azt tette. Jézus nem nézi azt, hogy mit, mennyit, hanem azt, hogy milyen szándékkal adunk. Hogy hogyan érezzük. De ez már kérdés, hogy miért érzem úgy, hogy adjak, és miért érzem úgy utána 5 évig, hogy nem adok. Mi van az én érzelmeimmel? Miért ilyen betegek az érzelmeim? Miért olyan beteg annak a sok gazdagnak az érzelme, hogy csak a feleslegét dobja oda? És miért olyan egészséges annak az özvegyasszonynak az érzelme, hogy ő mindenét adja? A döntő tehát az, hogy mi van az adakozás mögött. És ehhez képest már mindegy az, hogy most 1 millió forintot adtunk, vagy 1000 forintot. Mondok két példát, ezek régebbi 15 éves példák. Az egyik megrendítő adakozás számra az volt, amikor egy szintén özvegy asszony jött és adott 5000 forintot. És elmondta, hogy ő ezt hogyan spórolja össze. Hogy lekapcsolja a világítást. Szerintem nekünk is le kellene kapcsolni a reflektort. Amikor hajnalban, sötétben fel kell, nem kapcsolja fel a lámpát. Megrendítő volt számomra, és biztos, hogy sokan vannak olyanok a mi egyházunkban, egyre töpörödő evangélius egyházunkban, akik ilyen módon gondolnak a gyülekezet pénzére, és nem biztos, hogy emellett akkor el kell égetnünk a világításon keresztül azt a sok pénzt. Meg kell becsülnünk. Én azt gondolom. Aztán a másik pedig az volt, amikor szintén özvegyasszony, ő egy egyedülálló idős néni volt, azt mondta, hogy nincsen gyermekem, nincsen családom. Van 10-valahány unoka testvérem, akik már arra hegyezik a fülüket, hogy mikor hallják meg, hogy feldobtam a talpamat, és osztozkodjanak a vagyonon. Én inkább Istennek szeretném ajánlani, és kért, hogy írjuk meg a végrendeletet. Hogy a háza, a tanyája, meg nem tudom hány földje a gyülekezeté lehessen. Értjük, nem a vagyonnak, vagy az adománynak a mennyisége a döntő, hogy 5000 forint, vagy nem tudom hány millió. Miért adom? Mi az én szándékom? Milyen érzésekkel adom oda az Istennek? Jézus ez az, amit lát. Nem azt, hogy 2 fillér, nem azt, hogy 5 millió, azt látja, hogy ez most annak a szándéknak a kifejezése, hogy mindent oda akarok-e adni az Istennek. És ez a minőségi különbség. Ezért mondja azt, hogy az özvegyasszony többet adott a perselybe, mert Jézus számára a minőség a döntő. És a minőséget a szándékunk adja meg. Nem az a minőség, hogy most ott eurocentről volt szó, vagy pedig már lejárt csekkoronáról, nem ezért volt a gazdagonak a többje kevés, mert már értéktelen pénz volt, hanem a mögötte levő szándéktól. De természetesen mennyiségileg is nyilván megmutatkozik az adakozásban a szándék, az érzelem, hiszen mondjuk egy gyülekezet tag azt mondta, 100 000-et költött behajtókra, mert mint ahogyan sokan jártak sajnos így, nem fizették ki az átvevők a leadott jószágokat. Megpróbált a behajtókon keresztül. Mondanom sem kell, hogy hiába kidobott pénz volt. És aztán ezen keresztül, na, nehéz emlékek, ezen keresztül formálódott a szíve. És utána átgondolta, hogy milliókat költöttem már el a semmire. Most oda annak fogom odaadni, aki megérdemli. Az Istennek, aki megtartotta az életemet. És most már neki adta a hasonlóan nagy összegeket. Ez azt jelenti, hogy benne történt változás. Nem arról van szó, hogy most kezdjük el hirdetni, hogy mindenki hozza a gyülekezetbe a pénzét, nem. Benne történt változás. Bennünk kell, hogy változás történjen. A változás így történt, elkeseredett, átélte azt, hogy minden eddigi áldozatom hiába való volt, most már annak adom, aki adta nekem. Neki adom vissza, Istennek. Jézus ott ül a perseinél, nem egy presbiter ül ott, nem egy gondnok ül ott, és amikor bennem felvetődik a kérdés, hogy most miért adjak, azért, mert Jézus ott ül és látja, azért, mert ez az előírás, hogy most jelenleg 7500 forint az egyház fenntartói járulék, megszokásból adjam, vagy azért, hogy ne szóljanak meg az emberek. Nagyon komolyan bele kell nézni a szívünkbe, nagyon őszintén kell magunkba nézni, mit mutatok a többiek felé, és mi van bennem valójában. Azt gondolom, még akkor is, hogyha van, aki esetleg ezzel nem ért egyet, hogy lehet, hogy le kellene állni teljesen a feleslegből való adakozásról. Le kellene állni. Még akkor is, hogyha netántán ezzel veszélybe kerül a gyülekezet költségvetése. Azért, mert hallatlanul veszélyes magunkat részben odaadni az Istennek. Mert az nem tart meg. Mert nem azért kell adnunk, hogy fűteni tudjunk, hogy fizetni tudjuk ezt is, meg azt is, meg amazt is, hanem azért kell odaadnunk magunkat, mindenünket, hogy megtartassunk. Tehát nem felelőtlenségből mondom azt, hogy inkább álljunk le az adakozással, mint sem abból a felelősségtudatból, hogy nem marad meg az, aki az előzőek miatt ad, hogy ne szólják meg, hogy ez a szokás, és így tovább. Nem marad meg, aki nem minőségileg ad. Szeretném felhívni a figyelmet arra, amit Márk mond, mert tudjuk jól, hogy az evangéliumok azok kész prédikációk, tudatosan megszerkesztett írások, amelyek nem kronológiailag követik az eseményeket, hanem úgy szerkeszti meg a Jézussal kapcsolatos történéseket az evangélista, amit el akar mondani. Az adakozást megelőző részben van szó a nagy parancsolatról, hogy szeresd Istent teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Tehát itt jön elő az, hogy Isten teljes egészében, mindenből, egész valunkból kell szeretni. És ezután jön majd aztán ez, hogy mindent oda kell adni. Értjük a szerkesztésnek a mikéntjét. És ezt követően a 13. fejezetben Jézus elmondja a nagy megpróbáltatásnak, a világ végének a jellemzőit. És azt mondja, hogy ez olyan szörnyű lesz, hogy nem tud megmenekülni senki sem, ha Isten nem rövidítené meg azokat a napokat. De Isten a választottakért megrövidíti azokat a napokat. Vagyis a mondani valója az egész özvegyasszony két fillérjének az, hogy ha teljesen odaadjuk magunkat az Istennek, akkor tudunk megtartatni. Akkor menekülünk meg. Ránk várnak ezek a nehéz dolgok. Betegség, halál. Nem tudunk másképp megmaradni, csak ha teljesen odaadjuk magunkat az Istennek. És itt jön a kérdés, hogy akkor mit szánunk az életünkből az Istennek? Az agyunkat szánjuk oda neki? A fülünket, amivel halljuk az igét? A szánkat, amivel beszélünk és mondjuk az igét? Ez a fölösleg. Az asszony a két fillérrel együtt odaadta az egész szívét, az egész lelkét, az egész elméjét, mert már nem azon gondolkodott, hogy most akkor mi lesz. Egy héttel kevesebb ideig fogok élni, mert ennyit még tudtam volna finanszírozni a két fillérből, de most egy héttel korábban fogok meghalni. Odaadta az egész elméjét, és azt mondta, hogy hát ha erre van szükség, akkor inkább így menjek el, az egy hét már nem számít, de Istennek ajánlom magamat, mert akkor megtartatok. Nincs arról szó, hogy utána Isten hallatlan gazdagsággal áldotta meg, de arról igen, hogy a vagyon nem tart meg, hiszen mit mond Jézus, amikor kivonulnak a templomból? Azt mondja, Jézus kifelé ment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá. Mester, nézd, mekkora kövek és mekkora épületek. Képzeljük el ezt a beszélgetést. Vége van az Isten tiszteletnek, mennek ki a templomból. Mire mutat a tanítvány? Ekkora kövek. Ekkora épület. Hát ez megtart bennünket. Jézus azt mondja, itt kőkövön semmi nem marad. Akkora megpróbáltatások lesznek, hogy semmi nem marad, ami két fillér életünkből és a két fillér vagyonunkból. Semmi nem marad. Semmi nem tart meg. Egy-két évvel ezelőtt egy 41 éves amerikai asszony, egyébként a történet a Nők Lapja kafében lett leírva, 41 éves amerikai asszony Stacy Krim márciusban megtudta, hogy gyermeket vár. Júliusban egy CT vizsgálat kiderítette, hogy az egyedülálló özvegy kismamának gyorsan növekvő fej-nyaki rákja van. Az orvosok közölték vele, hogy azonnal el kell kezdeni nála az életmentő terápiát, a terhességet azonban emiatt meg kell szakítani. A nő néhány nap gondolkodási időt kért, majd úgy döntött, hogy elutasítja a kezelést és kihordja a kisbabáját. Stacy augusztus közepén az otthonában esett össze, kórházba szállították, ahol két nappal később magához tért, és az ágyából is felkelt, néhány órával később azonban leállt a szíve. Az asszonyt újra kellett éleszteni, az orvosok pedig ekkor úgy döntöttek, hogy császármetszéssel világra segítik a gyermekét. Az alig egy kilós kislány az újszülött intenzívre került, miközben édesanyja is az életéért küzdött. Szeptember 8-án Stacy légzése és szíve is leállt. Ettől kezdve már csak gépekkel tartották életben. Mivel az orvosok ekkora már biztosak voltak benne, hogy az anya menthetetlen, és legfeljebb néhány napja lehet hátra, úgy döntöttek, hogy megszervezik, hogy legalább egyszer láthassa a kisbabáját. A kisbabát egy speciális inkubátorban szállították át a felnőtt intenzív osztályra, majd óvatosan kiemelték onnan, és az édesanyja mellkasára fektették. Bár Stacy ekkor már szinte csak pislogni volt képes, de magánál volt. A jelenlévők beszámolói szerint percekig csak nézte a kisbabát, majd elmosolyodott. Stacy Krim 3 nappal később elhunyt. A kislány az elmúlt hetek során megerősödött, és immár 2,5 kilót nyom, és teljesen egészséges. Ezzel a történettel tudnám leginkább jellemezni a két filléres özvegyasszonynak a tettét. Stacy Krim rájött arra, hogy elvesztett mindent. Itt már semmi nem vár rá. Ez már nem fog rendbe jönni. Ő nem fog meggyógyulni. De azt is tudta, hogy van egy új élet benne. És hogy ezért érdemes feláldozni a magát, és nem fordítva. Mi a keresztény embernek a gondolata? Itt mindennek vége. Az én életemnek mindennek vége. Veszed fejsze nyele. De van egy új élet bennem. Ezt Jézus kezdte le, ezért mindent érdemes feláldozni, mindent érdemes odaadni. Az özvegyasszony is látta, minden elveszett, semmi nem marad meg nekem. Nincs itt semmi remény, de ez nem kiábrándultságban végződött, vagy nem a kiábrándultság vett erőt rajta, hanem az a tudat, a hit, a remény, hogy mindent annak kell odaadni, aki megtart. Van egy új élet bennem. És ezért odaadom a két filléres életemet. Ez a mondani való. Odaadom magamat. Még egyszer mondom, nem a pénzünket akarja Isten megtartani, mert Isten nem bank. A gyülekezet nem bank. A gyülekezet életmentő, lélekmentő intézmény. Azt mondtam, hogy nem áldotta meg ezek után Isten, nincsen szó erről. Nem áldotta meg Isten ezek után az özvegy asszonyt nagy gazdagsággal, nem jutalmazta meg ezen túl. De azért ilyesmiről is tudunk, hogy azért ilyen összefüggés is van. Gondoljunk Malakiás könyvére, a harmadik fejezetben olvassuk azt, amikor azt mondja Isten, azt mondja a prófétán keresztül, hogy hát becsaptatok engem, hát térjetek meg. És erre az emberek ugye kérdezik nagy mellénye, hogy hát hogyan csaphattuk volna be az Istent. Hát azt mondja, hogy becsaptatok a tizeddel. De hát hozzátok be a házamba a termének a legjavát, és akkor majd esőt bocsátok a földre. Nem tudom, gondoltunk erre, hogy lehet, hogy ezért nincsen eső? Mert átvágtuk az Istent. Mert mi milliárdokat költünk mindenféle fölösleges dologra, és közben panaszkodunk, hogy nincsen pénz. Hát átvágtuk az Istent. Ő nem azt akarja. Mert itt is, ebben a malakiási proféciában is nem azt mondja, nem arra teszi a hangsúlyt, hogy vigyük be a terményünknek a nagy részét, a jelentős részét, a 10%-át az ő tárházába. Azzal kezdi, hogy térjetek meg. Neki a lelkünkkel. Ő a lelkünket akarja megmenteni. Ő nem a termést akarja megmenteni. Azt tudja, hogy annak úgyis vége lesz. A pénzünknek úgyis vége lesz. Az egyház lélekmentő intézmény. Ahogy múlt vasárnap mondtam, nem egészségnevelő intézmény, most azt mondom, nem bank. Lélekmentő intézmény. A lelkünket akarja, a két filléres életünket akarja megmenteni. Ezért adta oda önmagát. Imádkozzunk.